Ebben a részben a homeosztázisról, kiválasztásról és a veséről fogok beszélni. A kiválasztás. A kiválasztás minden állati szervezet alapvető önfenntartó működései közé tartozik. Tágabb értelemben mindazon anyagok eltávolítását jelenti a szervezetből, amelyek az anyagcsere során feleslegessé váltak, illetve felhalmozódásukkal veszélyeztetik a szervezet belső egyensúlyát. Széndioxid, ammónia, karbamid, húgysav, tejsav, bilirubin, stb. Továbbá, amelyeket a szervezet feleslegben vett fel, úgy mint víz, sók, stb. Így ebben az értelemben kiválasztó működést lát el a tüdő, amikor közreműködik az anyagcserében keletkezett széndioxid eltávolításában. A máj szintén kiválaszt, amikor a hemoglobin bomlásából származó bilirubint az epével a bélcsatornába üríti. A bőr kiválasztó szerepe csekély, verejtékmirigyeinek működése révén a víz, konyhastó, illatanyagok egyes gyógyszerek kiválasztását végzi. A tápcsatorna végbél elsősorban a só kiválasztásban működhet közre. Szűkebb értelemben azonban csak a kiválasztó szervek, a vesék végeznek kiválasztást. A vesék működésükkel biztosítják a szervezet belső egyensúlyát, mivel eltávolítják a felesleges vizet, ionokat, mérgező bomlástermékeket, ezáltal kialakítják a belső környezet, testfolyadékok optimális összetételét. A szervezet szabályozott belső egyensúlya a homeosztázis. A többsejtű állatokban a sejtek többsége már nem érintkezik a külvilággal, számukra a környezet a testfolyadékok jelentik. A szövetek alapállománya a vér. Ezek a folyadékterek egyfajta belső környezetet teremtenek a sejtek számára. A belső környezet legfontosabb feladata, hogy biztosítja a sejtek működését és az anyagcsere folyamatokhoz szükséges anyagok odaszállítása, illetve a bomlás termékek eltávolítása révén. A belső környezet fontos tulajdonsága összetételének viszonylagos állandósága, amely igen komplikált szabályozás révén valósul meg. A belső környezet szabályozott állandóságának az állapotát homeosztázisnak nevezzük. A homeosztázisnak köszönhetően a sejtek számukra optimális környezetben működhetnek. A belső környezet legfontosabb szabályozott paraméterei a következők: ozmotikus koncentráció, ion összetétel, testfolyadékok pH-ja, testnedvek térfogata. E paraméterek viszonylagos állandósága a vese működésével biztosíthatók. Az egyes paraméterek értékei fajonként eltérőek lehetnek. Fejlettebb élőlényeknél a testfolyadékok tápanyag koncentrációja és a testhőmérséklet is a szabályozott tényezők közé tartoznak. Izoozmózis. Az izoozmózis az ozmotikus koncentráció állandóságának a törvénye. A testnedvek, vér, sejtnedv, szövetnedv, ion koncentrációja arányos e folyadékok ozmózis nyomásával, amelynek alapvető szerepe van a sejtek alakjának meghatározásában. A sejtek alakja az anyagcsere folyamatok zavartalan lejátszódása miatt fontos, mivel a sejtek belső szerkezete, a sejtszervecskék optimális elrendeződése csak meghatározott sejtalak mellett valósul meg. Ha vörös vértesteket desztillált vízbe vagy hipotóniás oldatba teszünk, amelynek ozmózis nyomása jóval kisebb a sejtplazmáinál, a sejtekben nagy mennyiségű víz áramlik, amelynek következtében a sejtek legömbölyödnek, majd kipukkadnak, ez a hemolízis. Ellenkező esetben, ha a sejtet a sejtplazmánál töményebb, hipertóniás oldatba helyezzük, a sejtek vizet veszítenek és összezsugorodnak. Az izoiónia. Az izoiónia az egyes ionok egymáshoz fordított, viszonyított arányának az állandósága. Tehát nem csak az ionok koncentrációjának abszolút értéke fontos, hanem a különböző ionok aránya is a sejten belüli és a sejten kívüli térben. Példaként a sejtekben a kálium ionok koncentrációja magas, a nátrium ionoké alacsony. Ugyanakkor a sejten kívüli térben fordítva a nátrium ionok koncentrációja nagy és a káliumé kicsi. A nátrium a sejtek számára enzimméreg, viszont a kálium pedig szükséges az enzimek működéséhez. Izohidria. A testfolyadékok pH állandóságának törvénye. Emberben a vér pH-ja 7,38 és 7,42 közé esik. Ettől eltérést okozhat, ha a tüdőben a vér széndioxid leadása csökken, ekkor a vér savasodik, ami eszméletvesztéshez vezethet. Hiperventiláció esetén ellenkezőleg a túlzott széndioxid leadás miatt a vér lúgosodik, ami szintén ájuláshoz vezet. Erős éhezéskor, illetve a cukorbetegeknél a vérben különféle anyagcsere termékek, acet, ecetsav, beta-oxivajsav halmozódnak fel, amelyek eszméletvesztést eredményeznek. Izovolémia, a testfolyadékok térfogatának állandóságának törvénye. Az ember kiválasztó szervrendszerének részei. A páros veség, a páros húgyvezetékek, a páratlan húgyhólyag és a páratlan húgycső. A vese. A vese feladatai. Az egyes folyadékterek állandóságának biztosítása, izoozmia, izovolémia, izoiónia és izohidria fenntartása. Nem kívánatos anyagok eltávolítása, anyagcsere végtermékek és feleslegesben felvett anyagok. Benne termelődő hormonok révén a vérnyomás szabályozása, a renin által, a vörös vértest képződés serkentése, az eritropoteina által. Proton kiválasztás miatt a pH szabályozás, savbázis egyensúly biztosítása. Vitamin szintézis, a D-vitamin aktív formájának előállítása. A vese makroszkópos felépítése. A vesék a hasüreg hátsó falán, a hashártyán kívül a gerincoszlop két oldalán helyezkednek el. Nagyjából az utolsó hátsigolyák magasságában fekszenek, a jobb vese a máj miatt kissé lejjebb szorul. A vesék alakja babhoz hasonlítható, tömegük egyenként körülbelül 130 g, hosszú 12 cm, szélességük 6 cm. A bab homorulatában található a vesekapu, ahol lépnek be, illetve ki a vesét ellátó erek, artéria és vena renalis, idegek, és itt hagyja el a vesét a húgyvezeték. A vese felszíne igen sima, állománya tömör, de ugyanakkor törékeny, színe barna. A vesék csúcsán helyezkednek el a mellékvesék, amelyek mind egyet fejlődésüket, mind feladatukat tekintve különböznek a vesétől, hiszen belső elválasztású mirigyek. A vese tokja. A vesét három rétegű tok veszi körül. A legkülső réteg egy rostos lemez, amely a hasfal hátsó részéhez kapcsolja a vesét. A középső réteget 1 cm vastag zsírszövet építi fel. Jelentősebb éhezésnél mennyisége lecsökken, aminek következtében a vesék elmozdulnak helyükről, ez a vándorvese. A legbelső vékony rostos lemez rátapad a vese felszínére. A vese hosszmetszete. A vese metszés lapján látható, hogy a vese nem tömör, hanem körülbelül 2,5 cm széles, mirigyes állomány, egy nagyobb központi üreget, a vesemedencét veszi körül. A karészerűen elhelyezkedő mirigyes állományban kétféle szerkezetű területet különböztethetünk meg. Perifériásan a szemcsézett kéreg állományt és az üreg felé eső sugaras lefutású velő állományt. A kéreg állomány oszlopként benyomul a velő állományba és azt vesepiramisokra tagolja. A vesepiramisok csúcsát veseszemölcsnek nevezzük, amelyek a gyűjtő csatornák kivezető csöveitől szitaszerűen lyukacsosak, 20-30 nyílást tartalmaznak. A vesekelyhek egyesülésével jön létre a vese központi ürege, a vesemedence, amely éles határ nélkül megy át, elkeskenyedve a húgyvezetékbe. A vesemedence veseszemölcsöket körülvevő ürekeit vesekelyheknek nevezzük. A vese mikroszkópos szerkezete, a nefronok felépítése. A vese anatómiai és funkcionális egysége a nefron. Egy vesében körülbelül 1,5 millió nefron található. Egy nefron teljes hossza körülbelül 1-2 cm. A nefron két részre tagolható, vesetecskére, elvezető csőre vagy csatornára. A vesetestecske, Malpighi féle vesetestecske a kéreg állományban helyezkedik el és további két részre tagolható. Az érgomolyag egy artériás kapillárisnak fogható fel, amit a bómantok egy kettős falú kehelyként vesz körül. Az érgomolyag glomerulus. Az érgomolyag egy speciális hajszálérhálózat, mivel az odavezető arterióla kapillárisokra történő oszlása után újra arteriolává szedődik össze. A kilépő arteriola átmérője kisebb, mint az odavezető éré, így a szűrő működésnek megfelelően nagy a vérnyomás, illetve a jelentős mennyiségű folyadék kilépés szűrő működés ellenére sem esik a vérnyomás jelentősen ezen az érszakaszon. Az érgomolyag kapillárisait úgynevezett ablakos laphám béleli, ahol a sejtek nem érnek össze, közöttük 50-100 nanométer széles nyílások találhatók, amelyeket csak az alaphártya határolja. Az odavezető arteriolák sima izom sejtjei speciális működésűek, amennyiben a vérnyomás szabályozásában résztvevő renin nevű hormon termeli. A nefronok érhálózata. Az érgomolyagból kilépő arteriola rövid lefutás után ismét hajszálerekre bomlik, amelyek az elvezető csatornát harisnyaszerűen veszik körül. Ezek a kapillárisok összeszedődve már venulákba torkollanak, amelyek egyre nagyobb vénákká egyesülve végül a vesekapun keresztül hagyják el a vesét. A Baumann-féle tok. A kialakult kettős falú tok érgomolyag felé eső részét speciális laphámsejtek, úgynevezett podociták, vagyis lábas sejtek bélelik egy rétegben. A lábas sejtek nyúlványos sejtek, amelyek nyúlványai nem érnek össze. A nyúlványok között kisebb-nagyobb rések vannak, amelyeken keresztül az érgomolyag alaphártyája kapcsolatban van a Baumann-tok üregével. Így az ér és a Baumann-tok ürege között csupán az alaphártya képez válaszfalat. Az elvezető csatorna. Az elvezető csatorna felépítése és működése alapján három további szakaszra tagolható. A közeli kanyarulatos csatorna vagy proximális tubulus, a henlekacs vagy a távoli kanyarulatos csatorna disztális tubulus. A közeli csatorna. A Baumann-tokból eredő vastag falú szűküregű cső, amely zömmel a kéreg állományban található. A csatorna falát működésének megfelelően felszívás, mikrobolyhos egyrétegű köphám alkotja. A henlekacs. A proximális tubulus belépve a velőállományba egy hosszú egyenes, egyirány sugárirányú, majd hajtószerűen visszakanyarodó csőben a henlekacsban folytatódik. A távoli csatorna. A henlekacs felső részének a folytatása, amely már szintén a kéreg állományban található. A gyűjtőcsövek nem tartoznak a nefronhoz. A nefronok disztális tubulusai a velőállományban sugarasan futó gyűjtőcsövekben nyílnak. Több gyűjtőcsatorna egyesülve a veseszemölcsök csúcsán nyílnak a vesemedencébe. A vesék működése. A vesék működésének a terméke a vizelet, amely három alapvető folyamat eredményeként jön létre. Szűrőműködés, elsődleges szűrlet, visszaszívő működés, ami lehet obligát, feltétlen a nefronban, vagy fakultatív, hormonálisan szabályozott a gyűjtőcsövekben. Kiválasztó működés. A szűrőműködés vagy filtráció. A szűrőműködés során az érgomolyagokból a vérplazma egy része a vér hidrosztatikai nyomásának hatására a Baumann-tok üregébe jut. A folyamat eredménye az elsődleges szűrlet, amely fehérjementes vérplazma, ami a két vesében 24 óra alatt kb. 180 liter. A szűrőberendezés az érgomolyagot és a Baumann-tok falát elválasztó negatív töltésű rostos alaphártya. Ennek oka, hogy az ér belső hámborításában ablakos laphám és a tokfalának hámsejtjei lábos sejtek között 50-100 nanométer átmérőjű rések találhatók. Az elsődleges szűrlet lényegében fehérjementes vérplazma. A szűrőpólusai akkorák, hogy a vér alakos elemeit és a negatív töltésű nagyméretű plazma fehérjék zömét visszatartják. Tehát a szűrletben a vérplazma minden alkotója a fehérjéken kívül változatlan koncentrációban jelen van. Így tartalmaz vizet, sókat, tápanyagokat, például glükózt, aminosavakat, bomlástermékeket, például karbamidot, bilirubint, újtsavat, stb. Hormonokat, például szteránvázas ivari hormonokat, kisebb peptid hormonokat, mint például HCG terhességi hormont. A szűrőműködés hatékonyságát biztosítja a hajszál érgomolyagban uralkodó nagy vérnyomás 60-70 higanymilliméter, ami annak köszönhető, hogy az érgomolyagból kivezető arteriola átmérője kisebb, mint az odavezető arterioláké. A szűrőműködés az érgomolyag kapillárisaiban és a Baumann-tokban uralkodó nyomáskülönbségnek köszönhető passzív folyamat energiát nem igényel. A szűrés egymással ellentétes hatások eredőjeként valósul meg. A vér hidrosztatikai nyomása az érpályából kifelé igyekszik nyomni a vérplazmát. Ennek ellene hat a vérplazma fehérjék kolloid ozmotikus nyomásából adódó szívóerő és a Baumann-tok üregében található szűrlet hidrosztatikai nyomása. Az érgomolyaghoz vezető arteriolákban a nyomás 60-70 higanymilliméter, a vérplazma kolloid ozmotikus nyomása 25 higanymilliméter, a tok belsejében mérhető szűrlet nyomása pedig 15 higanymilliméter. Az érgomolyagban a filtráció hatására a vér hidrosztatikai nyomása egyre csökken, ezért a kapilláris egy bizonyos szakaszán a szűrés megszűnik. A fenti hatásokra a vesén áthaladó vérplazma mintegy 20%-a szűrődik át. A napi szűrlet a mennyiség körülbelül 1000 liter vérplazma átszűrésével jön létre. 24 óra alatt a két vesében tehát körülbelül 180 liter szűrlet keletkezik. Ennek ellenére a napi vizelet mennyisége csupán átlag másfél liter. Ha a vizelet mennyiségét és összetételét összevetjük a szürletével, jelentős különbségeket tapasztalunk. Ennek az az oka, hogy a szürletből igen nagy mértékű visszaszívás folyik, körülbelül 99%, mivel a szürlet rengeteg olyan anyagot tartalmaz, amely a szervezet számára még szükséges. Ezen folyamatok összességét visszaszívó működésnek nevezzük, melynek során az anyagok először a csatornák közti szövet alapállományába, majd onnan a csöveket körülvelő hajszálerekbe kerülnek. A visszaszívó működés. A glükóz visszaszívódása. A glükóz teljes mértékben visszaszívódik, így egészséges, éhező ember vizeletében nem, vagy csak nyomokban mutatható ki. A glükóz a proximális tubulusban szívódik vissza, teljes mértékben aktív transzporttal. Amennyiben a vérplazmában a glükóz koncentrációja meghaladja a 200 mg per 100 ml, a glükóz megjelenik a vizeletben, mivel az aktív transzport mechanizmusa telítődik, hiszen a csatornák falának hámsejtjeinek membránjában található szállító molekulák elérik kapacitásuk felső határát. Ekkor beszélünk cukorbetegségről. A glükózhoz hasonlóképpen szívódnak vissza az aminosavak. A sók és a víz visszaszívódása. A sók és a víz elvezető csatorna csak nem teljes hosszában, illetve a gyűjtőcsövek területén is visszaszívódnak. A sók elsősorban NaCl, mivel ez az ion teszi ki a szürlet ionjainak 90%-át elsősorban aktív transzporttal, a víz az oldott anyagok mozgását követve passzív transzporttal szívódik vissza. A proximális tubulus működése. A víz és a sók nagy része, körülbelül 70%-a ezen a szakaszon szívódik vissza. A proximális tubulust körülvevő erekben található vér ozmotikus szívó ereje jelentősen megnő, mivel szűrő működés során kilépett nagy mennyiségű víz miatt megnő a vérfehérjék ozmotikus koncentrációja, ami hajtó ereje a víz passzív mozgásának. Tekintve, hogy a víz, a sók, glükóz visszaszívódása azonos mértékű, a szürlet koncentrációja nagyjából megegyezik a Baumann-tokban lévő szürlet, így a vérplazma koncentrációjával, azaz izoozmotikus. A henlekacs működése. A henlekacs leszálló ágából a víz folyamatosan visszaszívódik, azonban só visszaszívás nincsen. A folyamatok eredményeként a leszálló ágban a szőlet koncentrációja a vesepiramisok csúcsa felé egyre nő, a vérplazma eredeti koncentrációjához képest hiperozmotikussá válik. A víz passzív transportját, ozmózist azt teszi lehetővé, hogy a leszálló ág csövei rendkívül nagy ozmotikus koncentrációjú szöveti környezetben haladnak. A henlekacs felszálló ágának fala ugyanakkor a víz számára átjárhatatlan, a sók viszont aktív transzporttal kilépnek a csöveket körülvevő szövet közötti folyadékba, létrehozva e tér magas ozmotikus koncentrációját. Mindezek miatt a felszálló ág folyadéka a kéregállomány felé egyre hígul, azaz hipoozmotikussá válik. A felszálló ágból kiáramló sók tehát fokozzák a csövek körüli szövetnedv és az itt futó véredényekben a vérplazma koncentrációját, aminek köszönhetően a víz passzív transzporttal léphet ki a felszálló ágból és a gyűjtőcsatornákból, amelyek szintén ezen a területen keresztül futnak le. A vesepiramisok csúcsa felé egyre növekvő koncentrációk gradiens jön létre. A disztális tubulus működése. Kismértékű só, jelentéktelen vízvisszaszívás történik. A folyamatok eredményeként a gyűjtőcsatorna felé még körülbelül 13 deciméter, köbdeciméter szürlet harad. Az eddigi szakaszokon az anyagok visszaszívódásának a mértéke független a szervezett víz és só tartalmától mindig azonos mértékben zajlik. A gyűjtőcsatorna működése. Innentől kezdve a só és a víz visszaszívódásának mértéke hormonálisan szabályozott, a szervezet só és vízellátottságának megfelelően. A gyűjtőcsövek a henlecsövekkel párhuzamosan futnak a vesepiramisok csúcsai felé, nagyobb koncentrációjú szövetnedvel körülvéve. A transport folyamatok hormonális, ADH és aldoszteron szabályzás alatt állnak. A gyűjtőcsövek végére kialakul a végleges vízelet, amely az eredeti szürletmennyiség körülbelül 1,5%-ára, tövénysége általában hiperozmotikus. A víz visszaszívódásának szabályozása. A víz visszaszívódását elősegítő hormon az ADH, antidiuretikus hormon, vazopresszin, a hipotalamuszban termelődik, amely közvetlenül méri a vér koncentrációját, ozmózis nyomását. Vízhiányos állapotban, amikor a vér ozmotikus koncentrációja, ozmózis nyomása nagy, Fokozódik az ADH elválasztása, amelynek hatására a gyűjtőcsövek falai áteresztő vízzel válnak a víz számára, így a víz passzív transzporttal a csatornákat körülvevő nagyobb koncentrációjú szövetnetbe, illetve a vérplazmába áramlik. Ennek eredményeképpen a vizelet mennyisége lecsökken, koncentrációja nő. Az ADH a víz visszaszívás fokozása révén emeli a vérnyomást. ADH hiányában nagy mennyiségű híg vizelet keletkezik, a vérnyomás csökken. A só visszaszívódásának szabályozása. A nátrium ion visszaszívódását a mellékvesek kérekben termelődő szteránvázas aldoszteron serkenti a gyűjtőcsövekben, amely sóhiányos állapotban termelődik intenzívebben. Nátrium és kálium csere. A só visszaszívódás növekedése esetén fokozódik a víz visszaszívása is, hiszen a víz passzív mozgását a növekvő koncentrációgradiens elősegíti, aminek köszönhetően emelkedik a vérnyomás. Aldoszteron hiányában nagy mennyiségű koncentrált vizelet alakul ki, a vérnyomás csökken. A karbamid urea visszaszívódása. A karbamid az aminosavak nitrogéntartalmú részének bomlásából jön létre a májban. A visszaszívódása passzív transzporttal történik. A proximális tubulusban kb. 50%-a szívódik vissza. A gyűjtőcsövekből jelentős mértékben lép ki a karbamid, hozzájárulva a csatornák közötti tér növekvő koncentráció gradiensének kialakulásához. Összességében a karbamid kb. 50%-a űrül ki. A kiválasztó működés. A kiválasztást az elvezető csatornák sejtjei végzik, aktív transport folyamatok, amelyek során az elvezető csatornákat kísérő hajszálerekből olyan anyagok kerülnek a szűrletbe, amelyek méretüknél fogva nem képesek átjutni az érgomolyag falán, mint például egyes gyógyszerek, illetve nagyobb mennyiségük eltávolítása szükséges, például protonok, vér pH szabályozása nátrium és proton csere útján, ammónium-ion, kálium-ion, nátrium-kálium csere a tisztális tubulusokban, egyes gyógyszerek és mérgek. A kiválasztás eredményeként a vizeletben megnő egyes anyagok mennyisége a vérplazmához képest. A vizelet. Koncentrációja széles határok között változhat a körülményektől függően, többnyire hiperozmotikus, napi mennyisége nagyjából 1,5 liter, szalmasárga, átlátszó, pH-ja 6 körüli, víz és sók találhatók benne, karbamid, aminosavak, pirimidin bázisok N-tartalmú bomlás terméke, úgysav, purinbázisok N-tartalmú bomlás terméke, urobilinogén, bilirubin hemoglobin bomlás terméke, innen van a vizelet színe, tejsav, szteroid hormonok terhesség esetén, HCG terhességi hormon, gyógyszerek és méreganyagok. A vizelet elvezetése. A vizeletet a gyűjtőcsövekből a vesemedencében gyűlik össze, ahonnan a húgyvezeték sima izomzatának perisztaltikus mozgása továbbítja a húgyhólyagba. A húgyvezetékek nagyjából 30 cm hosszúak, ferdén kapcsolódnak bele a húgyhólyagba, amely csatlakozás megakadályozza a vizelet visszafolyását a vese felé. A húgyhólyag a kismedencében található, átlag 300-400 ml vizet képes tárolni. Falában található sima izomréteg összehúzódásával aktívan részt vesz a vizeletürítésben. A vizelési inger körülbelül 150-200 ml vizelet feszítő hatására már jelentkezik. A húgycső a húgyhólyag alsó részéből indul ki, eredési helyén erős gyűrű alakú záróizom található, melyel a vizeletürítés akaratlagosan szabályozható. Nőknél rövidebb, 3-4 cm, férfiaknál egyesül az ondóvezetékkel, így itt a vizelet elvezető és az ivarutak végső szakaszak közös. A kiválasztó szervrendszer rendellenességei. Vesekő abban az esetben alakul ki, ha valamilyen oknál fogva a vizelet kissé lugósabb, illetve töményebb az optimálisnál, ekkor az egyébként oldott foszfátok, oxalátok, karbonátok kicsapódva apró szemű vesehomokot vagy egy nagyobb méretű vesekövet képeznek. Helye lehet vesemedence, húgyvezeték húgycső, oka túltömény vizelet pangása, pH változás, anyaga oxalát, foszfát vagy karbonát kristályok, mérete homokszemtől az ökör méretűig, a legnagyobb 4 kg-os is lehet, megelőzése, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, kezelése, gyógyszeres oldás, ultrahangos zúzás vagy műtét. A cukortartalmú vizelet cukorbetegségre utal, nem a kiválasztó szervrendszer rendellenessége. A fehérje tartalmú vizelet, a vese, illetve a húgyutak gyulladásos folyamataira utalnak, például vesemedence gyulladás. A vizelet zavarosságából baktériumos gyulladásra következtethetünk, ugyanis a baktériumok a karbamidot ammóniává bontják, amely a vizelet kémhatását rúgos irányba módosítja, amivel együtt jár egyes súg kicsapódása is. Felfázás vagy hólyakurut. Tünetei: gyakori vizelési inger, sötétebb vizelet, kismedencékben kisugárzó fájdalom, pisiléskor csípő érzés. Oka: felfázás miatt a testhőmérséklet lecsökken, az immunrendszer gyengül, bélbaktériumok bejutnak és megtelepednek a húgyhólyakban. Kezelése fontos, mert a fertőzés a vesékre is átterjedhet, vesemedence gyulladást okozva. Főleg nőknél fordul elő, mert rövidebb a húgycső. Vese elégtelenség esetén a vesén áthaladó vérmennyisége, illetve nyomása annyira lecsökken, hogy csökken a szűrés, ezért a vesek is hatékonysággal működik, a mérgező anyagok a vérben maradnak. Az okai sokfélék lehetnek, például vese artéria beszűkült, lyukas kanyarulatos csatornák, higanymérgezéstől nefron pusztulás. Megoldása: a művesekkel szelés vagy dialízis. Dialízis központokban történik, hetente 3-4-5 órán keresztül. A beteg vérét egy szemipermeábilis csövön keresztül a dializáló gépbe vezetik, majd onnan tisztán kerül vissza a szervezetbe. Működési elve a diffúzió. A mérgező anyagok a koncentráció különbségnek megfelelően jutnak ki a vérből, egy félig áteresztő hártyán keresztül a csöveket körülvevő steril dializáló oldatba. Az alkalon lévő nagyobb artériát egy vénával kötik össze, ezáltal a vénafala kitágul, megvastagodik, jól szúrhatóvá válik, körülbelül 4-6 héten keresztül. A kezeléshez két tűt használnak. Az artériás tűn keresztül a vér a szűrőbe, dializátorba jut. Az így módon megtisztított vér a vénás tűn keresztül jut vissza a keringésbe. A kezelés során percenként körülbelül 2 deciliter vér áramlik át a szűrőn.